kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megáldotta a Sírok kőkút pusztán található felújított Szent László kápolnát Ternyek Csaba egri érsek szombaton. A Szent Misén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Vasárnap aztán Báhorváti és Tája településeken mutatott be Szent Misét a főpásztor, hiszen ezeken a helyeken is felújították a templomokat a közelmúltban. A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, mutatott rá Ternyák érsek. Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, Távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézy Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, míg egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, még munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem múlik el a szerelem, csak fegyelmezett lesz. Szavak nélkül is minden tudó, pillantásból is értő, messzeségből is megérző, a lélek keresztülést is fölfogó bizonyosság. Nem múlik el a szerelem, csak aggódás lesz. Minden köhintést számon tartó, mindenben betegséget szimatoló, mindig virrasztó örökös féltés és bátorító öledés. Nem múlik el a szerelem, csak ellenállás lesz. Reszkető, fájdalmasan szép tiltakozás, a halványuló pipacs hullása ellen, a ráncokban megbúvó nagy törvény ellen, minden sírba húzó emberi békjóval szemben. nem múlik el a szerelem, csak tüntetés lesz. A mozdulatlanság, a kimondhatatlan tehetetlenség ellen, a kemény koporsó, a meret szemű, kibírhatatlan csönd, a választ nem adó néma temető ellen. Nem múlik el a szerelem.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mitévő legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallják.
Neil Boyd Egek mitévő legyek.
A püspök a szertartás befejezése után fáradtan üldögél Dudleyvel atya dolgozó szobájában, és egy pohár tejet szürcsölgetett. Lehetett egy mérföld, amit körbejárva a templomban, és áldást osztogatva megtettem, mondta csekéke hallgatóságának. Monsignore O'Connell, déli doktor Dudleyvel atya köpcös barátja, és jó magam, résztvevően mormoltunk valamit. A jó nép nagyon élvezett mindent, püspök úr, mondta Dudleyvel atya. Mindig mondom Monsignore Petnek, bólintott a püspök, a nép nagyon szereti ezt, igaz, Pet?
Valóban, püspök uram.
A püspök déli doktorhoz fordult. Itt tehát, doktor úr, ön a személyes orvosa-e két derék atyának?
Igen, püspök uram, és gondoskodom róla, hogy sokat igyanak a tehén levéből,
válaszolt a déli doktor, aki kicsit ingatagon állt a lábán.
És maga Neil atya, most rám került a sor, emlékszik még, mit prédikáltam magának azon az estén, mielőtt papot csináltam magából?
Igen, püspök uram.
Na, még fiatal vagy, különösen óvakodjon azoktól a nőszemélyektől, akiknek szélesebb a V-alakú ruha kibágása, mint a kacsa nyoma a vízen, és átlátszó harisnyát viselnek. Mindig mondom Monsignore Petnek, a fiatal papjaim minden teológiai problémája sejem harisnyákra vezethető vissza. Igaz, Pet?
Igen, püspök uram.
Na. Jókor a tömeg volt ma este, püspök uram, mondta Dudleyvel atya, hogy megpróbálja felvidítani az öreg fiút. Ahányszor ekkora tömeget látok jó híveinkből összejönni, mint ma is, legszívesebben nem azt énekelném, hogy atyáink hite, hanem azt, hogy anyáink hite. Érti? Ebben van a hit, ahogy mindig mondom Monsignore Petnek, a hit drága anyáink szívében van. Nem ezt mondom, Pet?
De igen, püspök uram.
Ha a hitet nem tanulják meg az anyák térdén, folytatta a püspök, az apák könyökénél alig ha fogják megtanulni.
A titkár gondolkodás nélkül válaszolta, így igaz, püspök uram. Mrs. Spring jött bejelenteni, hogy megjött a püspök kocsia, elérkezett a búcsú ideje. Déli doktor letérdelt és megcsokolta a püspök gyűrűjét. Úgy tapadjon önhöz a szerencse, püspök uram, mint egy koldus az ír tőzeglápos vidékéről. A püspök megindultan viszonozta. Áldja meg magát 100 000-szer az Úr, Szűz Mária és Szent Patrik. Ezután én következtem, hogy megcsókoljam a gyűrűt, majd Dudleyvel atya. Neki csak annyit mondott hidegen, visszaadva az üres poharat. Hálás lennék, atyám, hogy amikor a jövőben meglátogatom, gondoskodna róla, hogy vadállatoknak ne adjanak a templomba belépőjegyet. Dudleyvel atya megadta neki a kívánt megnyugtatást, kezembe nyomta a poharat és kikísérte a püspököt a házból. Hány napi búcsút kapok, amiért megcsókoltam a gyűrűjét? Kérdezte tőle megkönnyebbülve déli doktor.
Azt hiszem 100 napot, doktor úr.
Na, azért kell, hogy könnyebb módok is legyenek arra, hogy az ember jó helyet kapjon a túlvilágon. Megbakarta kopasz fejét,
de nem vett észre valami furcsát a püspökön Neil atya.
Nem. Nem látta, hogy
állandóan ingadozott ide-oda, és megmutatta, hogyan. Nem, doktor úr. Maga is részeg talán? Mondtam neki, hogy én nem ittam. Akkor talán eperohama volt, vagy lenyelt egy ingaúrát, vagy mi lehetett? Nos, Donnell, mondta aránylag vidáman Dudleswell atya, amikor visszatért, legalább szépen nyakasztak le. Olyan fagyos volt hozzá Charles, mint egy ing, amelyet kint hagytak egy fagyos éjszakán. A püspöknek kétségtelenül éles, csípős nyelve van, ez tagadhatatlan, helyeselt Dudleswell atya. Charles, mondta a doktor, mikor azt a fehér dolgot láttam, ő méltósága poharában, émelyekbe a gyomrára mutatott, hát gondolom, talán akad egy korty italod itt. Nincs, Donnell, és máshol sincs ebben a házban. A szemed már is üveges és inox. Te vagy részeg, Charles, vagy talán megütötted a szent fejedet a szentély kövén. Hát bizony beütöttem alaposan, és... Ó, Donnell, milyen vadul ver itt bent az a fekete szíve? Másra se gondolok, csak arra, hogyan álljak bosszút, Mr. Billy Bazlnon. Jól aludt az éjjel, Neil atya. Reggeliztünk, és én biztosítottam Dudleswell atyát, miattam nem kell aggódnia. Tény, hogy sajnálta, hogy sem Mrs. Spring, sem én nem hallottuk reggel 6-kor a harangozást az első Angelusra. Semmi fel nem ébreszti Mrs. Springet, mondtam. Legalábbis nappal nem. Csöngettek az ajtón. Billy Basil emelt hangja kért bebocsátást. Az ebédlő ajtaja kicsapódott, és már ott állt előttünk. Maga, támad Dudleswell atyára, magát bíróság elé viszem. Dudleswell atya kijelentette, nem tudja, mi indíthatta szomszédját erre a kegyetlen elhatározásra. Ez a zaj, tajtékzott Billy, ez a pokoli zenebora ma korán reggel. Foglaljon helyet, Mr. Basil, csillapította Dudleswell atya, és tárgyaljuk meg ezt nyugodtan, mint két elmebeteg úriember. Billy leült. Ez az átkozott harang, zendített rá újra. Kérem, kérem, Mr. Basil, nem engedhetem, hogy ebben a szent házban átkozódjanak. Dudleswell atya Mrs. Springhez fordult. Kérem, hozzon egy csésze kávét, hogy lecsillapíthassuk vele a háborgó vizeket. Ez a fene harang csak nem átkozott túl, ennye, ennye. Kifújt az ágyamból, fejezte be Billy. Tudja, hogy a hálószobám hátra nyílik, és ennek a harangnak olyan fürrepesztő a hangja, mintha a Big Ben alig pár lábnyira az ágyamtól szólna. Sajnálom, mondta Dudleswell atya egy szikrányi megbánást sem mutatva. Azt szeretném tudni, hogy Mrs. Spring épp behozta a kávés csészét, az ajjal Dudleswell atya félbeszakította. Kávét? Azt szeretném tudni. Tejjel? Billy bólintott, és újra beszélni készült. Cukrot? Újabb bólintás. Kettőt? Billy bólintott. Miért ilyen korán? Billy végre ki tudta bökni az egész mondatot. 6 órakor, maga szerint ez korán van? Igen, átkozottul korán, főleg, mert alig 3-kor jöttem vissza a kék csillagból, és ha én egyszer felébredek, többé már nem tudok elaludni. Úgy látszott, Dudleswell atyát megdöbbentették Billy tapasztalatai. Neil atya, maga hallotta a harangszót? Nem, atyám. Mrs. Spring? Az asszony megrázta a fejét. Hát akkor csak azt tudom mondani, kiáltotta Billy, fej helyett átkozott kókuszdiókat viselnek a nyakukon. Dühösen szürcsölte a kávéját. Dudleswell atya várt néhány pillanatig, mielőtt megkérdezte. És hogy van mostanában Poncius, Mr. Basil? Billy vállat vont, remekül. Hallotta, mit követett el a minap? Hallotta. Nos, mikor az úr azt parancsolta, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, ebben nem értette bele, azt hiszem, a fekete labradorokat. Teljesen házhoz van idomítva, mondta Billy büszkén. Isten házához nincs idomítva, mondta Dudleswell atya. Mit vár tőle, talán hajtson térdet és csókolja meg a püspök gyűrűjét? Azt várom, Mr. Basil. Hagyja békén a püspökünket. Arra nincs felhatalmazás, hogy püspököt egyen. Magában igazi Szent Ferenc veszett el, mondta Billy. Dudleswell atya a kezet nyújtott. Szóval, kvittek vagyunk? Gondolom, igen. Ismétlem, sajnálom, hogy fölébresztette a harangszó. Billy eddigre teljesen megenyhült. Na, jó, akkor hát rendben van, csak most az egyszer. De gondoskodjon róla, hogy ez többet ne forduljon elő. Dudleswell atya visszarántotta a kezét, mintha megcsípte volna valami. Hát ezt nem ígérhetem meg, Mr. Basil, sőt, papi kötelességem biztosítani az ellenkezőjéről. Az Angelus fel fog csendülni minden reggel 6-kor, majd délben és este 6-kor, ahogy a Szent Anyaszent Egyház mindig előírta. Dudleswell atya, könyörgött Billy, az, hogy én álmatlanná válok, az csak az egyik dolog, de gondoljon a szegény galambjaimra. Egyetlen penny bért sem fizetnek a tornyomban. Billy megmagyarázta, nem csak az aggasztja, hogy elveszítik a szállásukat. Amikor ma reggel felzrendült a harang, hárman elrepültek úgy, hogy soha ne térjenek vissza, amit ő úgy fog fel, mint egyfajta galamb öngyilkosságot. Billy végül azt akarta, húzzanak sorsa, de Dudleswell atya azon az állásponton volt, hát miért kockáztasson, mikor anélkül is nyerhet. Azt hittem, ordította Billy magának, átkozott kötelessége szeretni fele barátját, mint önmagát. Ó, mondta Dudleswell atya, megcsípve a saját karját, és összerándulva a képzelt fájdalomtól, hiszen én ennél sokkal jobban szeretem magát. Ilyenek hát a jámbor emberek, mondta Billy dühösen. Mr. Basil, mint keresztény, szeretem magát, de csak addig tudok elmenni. Isten alig, hanem a bal kezével teremtette magát méghozzá a háta mögött. Azután előállt a végső fenyegetésével, amit a nyilvánvaló igazságtalanságnak tartott sérelem váltott ki belőle. Rendben van, ha háborút akar, jöjjön az átkozott háború, ha én nem tudok aludni, maga sem fog. Jól jegyezze meg, amit mondok. Mit gondol Neil atya? Miben töri a fejét Billy? Nem tudom, feleltem, ahogy kilestem a kertre néző dolgozószobán függönye mögül. Vádlóan érintette meg a karomat. Biztos benne, hogy helyes dolog leselkedni a közvetlen szomszédunk után? Sajnálkoztam, és gyorsan leengedtem a függönyt. Két nappal ezelőtt 6 göngyöleg dróthálót szállítottak Billy hátsó kertjébe. Pár óra múlva emberek jelentek meg, és dróthálót feszítettek ki az egész terület fölé. Másnap hatalmas ládák érkeztek, bennük madarakkal. Először azt gondoltuk, Billy galamb állományát akarja növelni, de a ládákban vagy 100 csirke érkezett. Galambok és tyúkok, töprengett Dudleswell atya értetlenül. Isten legszelídebb teremtményei. Önuralmamat elveszítve óvatosan megint kilestem a függöny mögül. Várjon egy pillanatig, atyám, mondtam. Neil atya, uralkodjon a szemein, legyen szíves, emlékezzen rá, hova vitte a kíváncsiság az emberi nem ős szüleit. Emberek érkeztek újabb ládákkal, mondtam neki. Na, és azokban mi van? Azt mondtam, nem tudom. Nos, Neil atya, mire várunk, menjünk át, tudjuk meg a fenébe is. Billit kertje belső udvarán találtuk. Bőrvédő kesztyűk el a kezén, egy vasrúddal óvatosan feszegette le a ládák tetejét. És egymás után láthatóvá vált bennük Anglia 10 legkomiszabb kis kakasa. Jól alszik? Kérdezte Sunyin Dudleswell atya Billit. Napok óta lesem hunyom a szemem, Dudleswell atya, is akarja, hogy fogadjunk? Ettől a perctől kezdve maga sem fog már aludni. De nekem tiszta lelkiismeretem, Mr. Basil, és miért is ne lenne, mivel nem kapott választ, így folytatta. De mit csinál? Csirketenyészetet? Nem, Dudleswell atya. Zenebonát csinálok. Látja ezeket a kakasokat? Ezek nem fognak szerelmeskedni. Átkozottul aglegények lesznek. Ránk mutatott, ahogy maga meg ő hoppon maradt, kijátszott udvarlók, úgy is lehet mondani. Szexuálisan kiéhezett kakas mindegyikük. Minden egyes kakast egy dróttal fedett külön ketrecbe helyezett közvetlenül a nagy kerítés mellé, ahol szabadon mozogtak a tyúkok. A kijátszott baromfiak zaja már most is elég égtelen volt, de hamarosan felcsendült a déli Angelus. A harang zengése, a kutya ugatása, a vadul csapkodó galambok, a kotkodácsoló tyúkok, a rikoltozó kakasok teremtette zűrzavar,
leírhatatlan volt. Dudleswell atya letérdelt, hogy elmondja az úrangyalát, és azt gyanítom néhány külön imát is, amelyeket semmiféle kézikönyvben nem lehet megtalálni. Mikor felállt, Billy így szólt. Most majd meglátjuk, ó, Dudleswell atya, hogy még a maga hófehér lelkiismeretével is tud-e emellett aludni. A harmadik világháború, vakkantott Dudleswell atya öklével csapva a kerítésre. Itt tör ki a háború, emögött az átkozott kerítés mögött. Mikor visszavonult hálószobájába, hogy megejtse délutáni siestáját, tudtam, hogy nem fog tudni sokat pihenni. Hallottam, hogy nyugtalanul jár föl alá a szobájában, időnként kinyitva, majd nagy csattanással becsukva az ablakát. Egyszer hallottam, hogy felszakítja az ablakát és kiordít. Nem tudja, hogy a kakasviadal tiltja a törvény maga szerencsejátékos. Ezután becsapta az ablakát olyan csattanással, hogy elszakadt a zsinór és betört az egyik üveg. Mielőtt leszállt volna az este, az egész ablakkeret duplán be volt takarva, de úgy látszik, ez sem segített. Szerencsémre az én hálószobám, ahogy fölöttem Mrs. Spring is, a ház elején volt. Még aludtam, sem a harangszó, sem a kakasok vad izgalmának zaja nem hatolt be hozzám teljes hangerejével. Szegény Dudleswell atya azonban napjában kétszer a kakasok közvetlen tűzvonalába került. Egy héten belül árnyéka volt korábbi magának. Lefogyott és vörös szegélyű, vér aláfutásos szemei alatt táskás bőrredők képződtek, ahogy Billy Basil, ő is álmatlanná vált. Mrs. Spring ösztönzésére rábeszéltem Dudleswell atyát, hogy telefonáljon déli doktornak. Éppen a dolgozó szobájában voltam, amikor az orvos pár óra múlva megérkezett. Sajnálom, hogy csak ilyen késő jövök a hívásodra, Charles, mondta lihegve, de sajnos ittas vezetés miatt a zsaruk begyűjtöttek. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell hallanom, Donald, de nem megmondtam neked, hogy egy szép napon elkapnak? Déli doktor nevetett. Nem én voltam a vádlott, Charles. A zsaruk gyanúsítottját vizsgáltam meg. És mit gondolsz, részeg volt? Az biztos, hogy egyikünk az volt, válaszolt Déli kaján hangon, de feltételezve róla a jobbat, én kacagtam. Pácienséhez fordult. Nos, mit hallok? Nem alszol túl jól, Charles? Egyáltalán nem alszom, mondta Dudleswell atya csüggetten. Már 10 napja. Még a prédikációid alatt sem, kérdezte Déli, mint aki kínos emlékeket idéz fel. Ha előbb mondtad volna nekem, gyertyát gyűjtöttem volna neked a szűzanya szobra előtt. Én annyit gyűjtöttem magamért, Donald, hogy félő az egyházkerületben már gyertya hiány van. Déli doktornak nem tetszett ez a következtetés. Ha a jóisten és a szűzanya felhagyott vele, hogy figyelje a gyertyákat, ez borzasztó viaszpazarlást jelent. Ó, Donald, mondta szívfacsaróan Dudleswell atya, rettenetesen kéhezett vagyok egy nagy alvásra. Megpróbáltad számlálni az elveszett bárányokat, Charles? A kérdésnek nem volt túl kedvező a fogadtatása. Kakaó, ovomaltin, cián, és semmi sem használ. Dudleswell atya nagy erőfeszítéssel minden egyes tételnél megrázta a fejét. Furcsa egy dolog ez, Charles, de Dudleswell atyának csak a szeme kérdezett, hogy mire is akar kiukadni. 4 napja egy szomszédodhoz hívtak ki. Dudleswell atya megmerevedett, és szemében felcsillant a megszokott fény. Billy Basil? Ő bizony ugyanolyan panaszokban szenvedett, mint te. Azzal a különbséggel, hogy nála ezt valami furcsa csengés okozta a fülében. Segítettél rajta, hogy aludni tudjon, Donald, ez történt? Még azon az éjszakán, felelte Déli doktor némi büszkeséggel. Másnap telefonált, hogy 14 órát aludt, és teljesen meggyógyult. Dudleswell atya arcán keserűség, irítség és remény váltotta egymást. Mondd meg, Donald, mit tegyek? Nincs véletlenül egy kort, nincs. Nem nekem kell, Charles, nem értelek. Minden esetre nem csak nekem, de mindegy, nem számít. Fekete táskájából egy üveg viszkit és 2 poharat halászott ki. A gyógyulásodat itt tartom a kezemben. 2 jó adagot kitöltött. Nos, Charles, védj be 4 pirulát ezekből az italoddal. Ha ettől nem dőlsz ki,
a világ nehéz súlyú bajnoka sem tud kiütni. Egy korty viszkit szippantott fel, és a nyelvével végig simította a fogait. Jegyezd meg, Charles, az álmatlanságnak egy csalhatatlan gyógymódja van. Vagyis? Déli meglepetnek látszott, hogy ezt nem tudja. Alvás, Charles, alvás, semmi más. Dudleswell atya engedelmesen lenyerte a piruláit, és csendben iszogattak még együtt, és csevegtek, mintha ott sem lettem volna. Ezzel a módszerrel gyógyítottad ki Mr. Basilt, Donald? Ja, nem, dehogy, válaszol Déli doktor. Neki nem volt szüksége pirulákra. Akkor csupán a viszkivel? De még azzal sem. Na akkor hát mondd meg, mondta Dudleswell atya töprengve nézve a poharába, hogy gyógyítottad ki? Hát nagyon egyszerű, mondta Déli doktor. Egyet kortyintott, aztán még egyet. Azt mondtam, neki menjen aludni a kék csillagba. Másnap reggelinél Dudleswell atya rosszabbul nézett ki, mint valaha. Udvarias kérdésemre így válaszolt. Ha jól aludtam volna, úgy néznék ki vajon, mint egy tál úcska tört krumpli? Nem használtak a pirulák? Az éjszaka minden percét ébren töltöttem, Nél atya. Megtöltötte tüdejét, és lassan kilélegzett. Unom már a saját társaságomat egész nap és egész éjjel. A legrosszabb pedig, vicsorgott, ez az átkozott harangozás Angelusra, mint ha kalapács veri a fejemet reggel 6-kor. Bűnbánóan keresztet vetett, és Billy Basil megúszta az egész cirkuszt. A kék csillagban? Igen, Nél atya. Na, és magát épp oda küldöm most. De hát én jól alszom, válaszoltam. Ne játssza meg a kiskutyát az öreg kutya előtt, mondta el csigázottan. Menjen át déltájba a kék csillagba, és mondja meg Billynek, kérje meg, hogy jöjjön át hozzám. Csak nem hallgattatja el harangot, atyám. Fejjebb valóm olyan szorosan összeszorította a száját, mintha csavarok fognák össze ajkait, hiszen azt mondta a haranggal maga az úr szól a jó emberekhez. Szaggatottan engedte ki a lélegzetét, mint egy mozdony, amely nem akar elindulni. Kis pejhes csirkekáplánom, suttogta, ha békében akar velem élni, ne ismételgesse, hogy én mit mondtam, hanem tegye azt, amit mondtam. Kutyák, lovak és épp oly kevéssé felöltözött hölgyek képeivel felékesített irodájában Billy újságot olvasott és vidáman majszolta a reggeliét. Morgás nélkül beleegyezett kérésembe, és 15 perc múlva már ott voltunk a plébánián. Dudleswell atya egy karosszéken nyúlt el a dolgozó szobájában, lábát egy zsámolyra rakta. A mellette lévő kis asztalon összehajtogatott kockás takaró és egy viszkis üveg két pohárral. Mikor beléptünk, nem állt fel. Kedves, hogy átfáradt, Mr. Basil, mondta a bágyattan, miután helyjel kínálta Billit, és megkérdezte, hogy van. Soha nem éreztem magam jobban, válaszolta Billy, és én úgy láttam, erre minden jó oka megvan. És az én kedves öreg barátom Poncius remek állapotban. Nagyszerű, ez igazán nagyszerű, sajnálkozóbb hangot vett elő a készleteiből. Rájöttem, Mr. Basil, nem viselkedtem nagyon papi módon önnel szemben. Billy mosolygott, mintha azt mondaná, semmi különbséget nem vett észre, de beérte vele, hogy megkérdezze. Nem. Isten látja lelkemet, soha nem volt szándékomba, hogy kiűzzem a házából és az otthonából. Tényleg, nem. Egy angolnak az otthona. Ó, azok a kakasok. Igen, mondta Billy a győztes nagy lelkűségével. Megmozgatták a lelkiismeretemet, ahogy az apostolok fejének Szent Péternek is megmozgatták a lelkiismeretét. A küldönc azt jelezte, hogy valami ajánlata van a számomra. Dudleswell atya italt töltött a poharakba. Igen. Egy biszkit? Na, kérek. Na, lehetne róla szó, hogy eltávolítsa a kertjéből azokat a madarakat, a sétálókat? Billy az italáért nyújt. Megígéri, hogy nem fog harangozni reggel 10 előtt? Ünnepélyes szavamat adom, még ha marslakók szállják is meg az egyházközséget. Akkor sem, ha az én Poncíusom lenyeli a maga kis püspökét, akkor különösen nem. Na, áll az alkú. Ígyunk rá? Ígyunk. Kocintottak. egészségére, mondták mindketten. Megható pillanat volt. Billy így szólt. Azon gondolkoztam, nem érdekelné-e egy kis fogadás. Holnap a Sandown Parkban egy ló. Jól áll, körülbelül 2:30-ra teszik. A szemben ülő szánalmas figurára nézett. Atyám, Dudswell atya. Ellenfele szeme be volt hunyva, és nehéz lélegzetvétele ellenére poharát természetellene szilárdsággal szorongatta mindkét kezével. Billy ránézett, kiürítette a poharát, lábújhegyen a karosszékhez lépdelt. Gyöngéden kivette az atya markából a poharat, az íróasztalra tette, majd segített nekem, hogy a takarót ráterítsük összeroskadt testére. Akkor csendült fel az Angelus. Az alvó megmozdult, hadart valamit, aztán horkolni kezdett. Billy arcán egy gyermek ártatlansága ragyogott. Mint derék ellenfelére, felemelte Dudswell atya poharát, kihörpintette, és mire a harang utolsót kondult, már nem volt a szobában.
Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóvaj Erikával beszélgetek, aki textilszobrász és a Való Álom kreatív műhely vezetője. Érdekes foglalkozást üzzel a hétköznapi ember számára. Kedves Erika, kérlek, beszélj egy kicsit a vállalkozásodról.
Teljesen más pályán mozogva, saját érdeklődésemre elvégeztem 2016-ban egy textilszobrász tanfolyamot, ez a Powerpol nevezetű, ami után oktatóvá váltam. Ekkor a cél az volt, hogy 10 pluszos gyermekeket és felnőtteket textilszobrászatra tanítsak, viszont nagyon hamar kiderült, hogy a kisebb gyerekek fogékonyabbak, szívesebben jönnek, és a szülőknek is nagy megelégedésére szolgált, hogy a gyermekük alkotással töltötte a szabadidejüknek egy részét.
Ez egy csodálatos dolog, amikor látod, hogy a kis fiatal gyerekek alkotnak, és a végeredményt te is, illetve a szüleik is látják, és gondolom ez mindenkit örömmel tölt el.
Igen, ez így van, és képzeld el, hogy már oda jutottunk, hogy nem is ez a 10 pluszos korosztály van, hanem 2,5 éves a legfiatalabb alkotónk a mai időben. Természetesen a idősebb korosztály és a felnőttek is szívesen jönnek hozzánk workshopokra.
Picit beszélnél, hogy mit jelent az, hogy textil szobrászat?
A textilszobrászat az egy ökodizájn újrahasznosítással foglalkozik, ami azt jelenti, hogy a megunt régi csipkék, pamut anyagok, lepedők, a legjobb a lepedő anyaga, ezekből egy speciális anyaggal, a ragasztóval, a Powerpol anyaggal összegyúrjuk, és egy csodás alkotásokat tudunk vele készíteni, képeket, szobrokat, amelyekhez hozzá tudunk adni kavicsokat, kajlót, faágakat, tehát természetes anyagokat is, és festékekkel, antikolóval sokkal szebbé tudjuk tenni ezeket a dolgokat. Ami nálam még pluszba bejött a képbe, hogy 3D nyomtatással is foglalkozik a vállalkozásunk, és torzókat, a szobrokhoz fejeket, különböző alapanyagokat, amiket nem lehet mondjuk megkapni, azokat 3D nyomtatással elő tudjuk állítani.
Tehát akkor te sokoldalú vagy, nem csak kifejezetten a szobrászattal, hanem az ehhez szükséges kellékeket is elő tudjátok állítani.
Így van.
Hol hallottál először, vagy hol találkoztál először ezzel a textilszobrászattal?
Gödöllőn mentem el egy tanfolyamra, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Ott 5-6 órát alkottunk, de én annyira belemerültem az egészbe, hogy mondtam a páromnak, hogy ó, nekem ez annyira tetszik, hogy mindenképpen megyek legközelebb is, és akkor nem, legközelebb nem lesz, hanem tessék elmenni oktatónak. És ugye letettem ezt a vizsgát, tehát ez egy vizsgát kell elvégezni, hogy oktatóvá váljál, egy kétnapos intenzív tanfolyam, és ezután kezdtem iskolákba is ezt a gyönyörű szép újrahasznosított technikát.
Én is tanúsíthatom a kedves rádióhallgatóknak, hogy csodálatos dolgok készülnek Erika kezei alatt, illetve a kis tanítványok kezei alatt is. A beszélgetésünk elején mondtad, hogy gyermekekkel foglalkozol. Egy-egy tábor, illetve egy-egy foglalkozás alkalmával honnan merítesz ötletet, hogy mivel fogtok készülni a gyerkőcökkel?
A témaválasztásban mindig az aktuális események, közelgő ünnepek a nézőpontnak a középpontjai. Húsvét, anyák napja, Halloween, karácsony. Viszont vannak olyan élményfestések, kreatív textilszobrászkodások, amikor visszatérő témák vannak, vagy pedig előfordul az is, hogy az alkotni érkező kívánság alapján elkészül akár egy-egy kép vagy szobor.
És ha jól tudom, 2 nagy jelentős tábor játszik szerepet az életedbe, a nyári és az őszi tábor, meg gondolom közben is vannak még foglalkozások, de ezt majd el fogod szépen mondani.
Így van, ami a sűrűbb az a nyári tábor, viszont most már minden szünethez tudunk kötni egy-egy tábort, úgyhogy van téli szünetben, nyári, tavaszi és őszi szünetben, tehát elég sok szünet van manapság már az általános iskolákban, emiatt ugye próbáljuk lekötni ezekre az idők alatt is a gyerekeket. A nyári és az őszi táborák során több idő van, ott többféle művészeti ágat tudnak megismerni ugye a gyerekek, többféle technikát tudnak kipróbálni, ugye nekem az élményfestésen kívül van a szobrászkodás, a PowerPoint technika, üvegfestés, sejemfestés, textilfestés, lézervágott termékek, amelyeket mi saját magunk vágunk, valamint gipszfiguráknak a festése is megtalálható a palettában. A gyerekek ilyenkor 4-5 napon keresztül alkotnak, a délelőttől kora délutáni órákban, és akkor egy ilyen csapatmunka szellemében nagyon jó társaság, jó kedv alakul ki, valamint barátságok szövődnek nálunk a műhelyben.
És a korosztály egy-egy tábor alkalmával, egy-egy csoport alkalmával hogy néz ki?
Hát a korosztály az változó, ugye az óvodásoktól, tehát a táborban mindenképpen 5 éves kortól felfelé szoktam gyerekeket fogadni. Felfelé korosztály az bármekkora lehet, akár felnőtt is, de nyilván a felnőttek ilyenkor pihenésre vágynak, és a gyerekeket küldik el alkotni, és maga a csoportok azok vegyesen alakulnak ki.
Tehát egy-egy csoport is vegyes korosztetételű.
Így van, vegyesen.
És akkor mi szokott lenni így a tematika?
Hát a tematika az változó, mivel nyári táborban nagyon sokféle tematika alapján tudunk dolgozni. Élményfestés, ahogy elmondtam, olaj, textilfestés, táskákat készítünk, pólókat festünk, lézervágott termékekből összeállítunk dolgokat, dekorációkat készítünk, ugye nyilván, mivel nyári táborban nyári dekorációkat, valamint a textilszobrászatot is nagyon sokan ki szokták próbálni, és oda is már a nyári tematikát, tenger, kagylók, napsütés viszik be a gyerekek, ezekből tudnak választani. Tehát mindenki, amit kiválaszt, az aktuális felrakott téma szerint, azt csinálja meg.
És akkor, ha jól értem szavaidat, a táborban résztvevő gyermekek nem ugyanazt csinálják, hanem egyedileg, amit előtte veled leegyeztettek, a gyerkőcök külön-külön szépen azzal foglalatoskodnak.
Így van. Mikor 5 gyerek van, általában 5 félét szokott csinálni. Tehát az nagyon-nagyon ritka, mikor egyféle dolgot készítenek.
Hát ehhez neked nagyon kell koncentrálni, illetve toppon lenni, hogy minden rendben legyen. És hány napos egy ilyen nyári, illetve téli tábor? Ugye mondtad, hogy a minden évszakhoz most már kötődnek táborok, de ha egy kicsit ezeket bemutatnád a rádióhallgatóknak.
A tavaszi szünetben ugye nyilván rövidebb az időintervallum, ott sok gyerek fordul meg az alatt a rövid idő alatt, ott általában 1 napra szoktak jönni, inkább 1-2 napra, viszont a nyári tábor az, ami 5 napos, tehát az hétfőtől péntekig tart, 9 órától 12 óráig szoktak alkotni a gyerekek, és az általuk kiválasztott tematikát csinálják meg, amiben persze segítséget kapnak, a hozzáadott alapanyagot azt ugye mi nyújtjuk, meg valamint a segítőkezet.
Hát ez csodálatos dolog. Kedves Erika, van-e kedvenc évszakod, amit a munkában legjobban szeretsz megvalósítani? Ha igen, akkor kérlek, mutasd be és mondd el, hogy miért ahhoz ragaszkodsz leginkább.
Minden évszak tartogat valami különlegeset, izgalmasat. Leginkább viszont, mikor a tavasz és a nyár bejön, ugye nekem az alkotásaimon is látod, nyilvánvalóan most a hallgatók nem látják, de te viszont ezt tapasztalod, hogy nagyon sok színnel szeretek dolgozni, és épp ezért a tavasz és a nyár dominál nálam. A kedvenc ünnepem viszont a karácsony.
Igen, ez ilyen nagyon meghitt.
Így van, és ennek a közelettével ugye a műhely, a családi házunk, valamint maga a tematikák is átalakulnak erre az ünnepélyes hangulatra.
És nyáron mi az, ami a szíved csücske?
A nyári táborra gondolsz? A nyári táborban nagyon jó, mikor különböző gyermekek jönnek. Nyilván sokszor van olyan, hogy nem ismerik egymást. És olyan kedves barátságok alakulnak ki, hogy például most is egy visszatérő kislány, mindkettő, ugye, egyik Pestről jár, másik 60-ból, kimondottan azt kérték, hogy együtt legyenek a táborba, annyira megkedvelték egymást a tavalyi kézműves táborokban. Úgyhogy ez maga az, hogy kapcsolatok alakulnak ki, együtt vagyunk, jókat nevetgélünk, csipegetünk, eszegetünk, tehát nyilván itt vannak szünetek is, nem olyan...
Nem kötött.
Nem, így van, nem kötött, mint egy iskolában. Ha valaki előre halad a festésre, vagy bármilyen alkotásra, ki tud menni szünetre, ha nem reggelizett otthon, ezt ugye be tudja pótolni, tehát teljesen felszabadultabbak szerintem a gyerekek.
Ez biztos, hogy ez fantasztikus élmény lehet nekik, hogy egy ilyen táborban részt vesznek, akár hány napot is tudnak eltölteni, még ha rövidebb időt akkor is. És kedves Erika, hogyan tudod összeegyeztetni az életedben a vallást és a kézművességet?
A vallás és a kézművesség az majdnem, hogy egy időben alakult ki nálam. A vallás szempontjából felnőttként keresztelkedtem. Jártam végig azt az utat, ugye, ami ekkor szükséges. Első áldozó voltam, bérmálkoztam, utána két kereszt gyerekünk lett, valamint az idei évben már egy bérma keresztlányjal is gyarapodik a családunk.
Gratulálok!
Köszönjük szépen! Természetesen ez a keresztény vallás kihat a munkásságomra is, így van. A hit, a szeretet az egy nagyon jó téma szerintem. Nagyon sok olyan alkotást csináltam már, amiben pont ez a fontos két momentum szerepel.
Még maradjunk itt a témaválasztásnál, tehát amikor készülsz egy nyári, vagy egy őszi, vagy akármelyik évszakhoz kötődő táborhoz, akkor hogy fogsz ehhez hozzá? Tehát először fejben kigondolod a témát, vagy médiából merítesz ötletet, tehát internetet lapozgatsz fel, vagy hogy fogsz egyáltalán hozzá ehhez az egészhez?
Nyilván a médiából is merítek, viszont a nagyon jó barátom a Pinterest. Rengeteg alkotás van, nagyon szép alkotások vannak, és ott mindig új technikák, különleges képek vannak, ahonnan ihletet tudok meríteni. Jelenleg a nyári táborra már készülök, gőzerővel. Ilyenkor az összes élményfestésnek az alapját elő szoktam készíteni, megfestem, hogy lássam, hogy mennyire nehéz a gyerekeknek, hogy amikor a választás van, tudjak nekik valamilyen szinten segíteni, hogy melyik kép felé tendáljunk inkább. Úgyhogy én már a nyári táborokra is készülök, valamint iskolákba szoktam nyári szünetben táborokat tartani, ahova meghívnak a tanárok. Már jelenleg van két iskola, ahová majd a szünetbe megyünk alkotni.
És akkor ott is egy kis kézműves tábort fogsz tartani?
Nem, ott nyilván nekik egy tábor jelleg van, ahol egy napot beiktatnak kézműveskedéssel, ott már ki vannak választva a tematikák mind a két iskolában, és akkor ott elég sok gyermeknek tartunk foglalkozást. Viszont itt már segítséget kapok a keresztlányom és a bérma keresztlányom által.
Tehát akkor már egy kis csapat összeállt. És amikor például egy festményt készítenek a gyermekek a táborban állod, akkor te nem egy teljesen üres felületet adsz nekik, hanem te már előkészíted nekik a munkálatokat, ugye?
Így van. Elő szoktam rajzolni minden egyes vásznat. Ki vannak nekik készítve a festékek, mire megérkeznek, és folyamatosan segítünk, tehát lépésről lépésre tudunk haladni. Nyilván vannak olyan gyermekek, akik előre haladnak, saját kútfőből próbálják elkészíteni a képet, de általában lépésre.
Az alapok azok megvannak.
Nyilván megvannak, így van.
És akkor van egy mintakép, ahonnan te merítetted az ötletet, és azt kiteszed nekik az asztalra, tehát ott tudják követni, hogy ők hol tartanak az ő kis alkotásaikkal.
Nyilván így van, de ugye a lépésre haladás az azt jelenti, hogy a vászonnak az első vonásaitól kezdve az utolsóig segítünk. Tehát különböző technikák vannak azért egy élményfestésben is, nem csak ecseteket használunk, tehát az ecsetkezelés, különböző ecseteknek a váltása, ez mind segítség számukra.
Szóval az általad készített munkákat valahol megmutatod-e a közönségnek? Tehát részt veszel-e rendezvényeken, kiállításokon?
Nyilván kiállításokon részt veszünk. Van egy PowerPoint csapatunk, ahol közel 100 fő kiállításra szokott készülni. A tematika az mindig változó, a magyar irodalomtól kezdve a gasztronómia, az angyalok, a különböző virágok, természet, víznapja, a téma, és ezekbe szoktunk becsatlakozni. Általában a Mátra Művelődési Múzeumban Gyöngyösen szoktam a kiállításokat szervezni, tehát helyileg az van hozzánk közel, viszont jelenleg Budapesttől kezdve Szombathelyig, Pécs, nagyon sok helyen, tehát az országnak az összes pontján kiállításokat tartunk.
És akkor ennek a szervezésében te is részt vállalsz?
Én csak akkor szoktam részt vállalni, ami itt van helyileg közel hozzánk, a gyöngyösi, vagy esetleg a hatvani körzet, viszont megvan minden egyes városrésznek, vagy területnek a fontos személyisége, aki ugye levezényli az egész kiállításnak a szervezését, a teljes
végletet. Aki felelős az adott régióért.
Így van.
És ezek milyen gyakoriak, ezek a kiállítások évente? Körülbelül hány alkalommal kerülnek megrendezésre? Egyszer, kétszer?
Nem, sokkal többször. Szinte mondhatni azt, hogy 2-3 hetente vannak kiállításaink. Tehát próbáljuk megismertetni Magyarországot is ezzel a különleges technikával, ahol tulajdonképpen az újrahasznosítás a lényeg, ami nagyon fontos.
Ugye, ami a fenntarthatóság szempontjából különösen fontos.
Így van, amit már nem lehet elég korán kezdeni a gyerekeknek is, és ez szerintem egy nagyon fontos téma, és egy nagyon szép technikával lehet alkotni.
És általában ezeken a kiállításokon kik a célközönség?
Bárki. Nyilván becsatlakoznak gyerekek, felnőttek különböző műsorokkal, tehát akkor már fiatalabbak, idősebbek is ott vannak a kiállításon, mint résztvevő, de nincsen célközönség, tehát úgy mindenki.
És ettől lesz színes. És kedves Erika, most ugye itt a nyári szünet előtt állunk, mik a közeljövőben, illetve a távolabbi jövőben lévő célok, tervek?
A távolabbi célok, bővülni a műhely kapacitással mindenféleképpen, az a legfontosabb. Jelenleg egy új telephelyen tudjuk ezt megvalósítani, sokkal nagyobb térben tudnak majd foglalkozásokra, workshopokra érkezni ugye a látogatók, és ezáltal lehetőség fog nyílni egy komplexebb táborok szervezésére, amelyek akár egész naposak is lehetnek, és többféle tematikát be tudunk hozni erre a napra.
Ugye most április végét írjuk, amikor ez a riportfelvétel készült, itt a közelgő ünnepekre, anyák napja, ballagás, ezekre esetleg ti készültök-e? Ha igen, akkor hogyan?
Igen, már elkezdtük a készülődést. Most az elkövetkezendő 2 hétben is a foglalkozások az anyák napja körül fognak forogni, viszont elkezdtünk a ballagásokra is dolgozni. Nyilván a tanároknak, gyerekeknek a tarisznyába való ajándékokat is nagyon sokszor mi gyártjuk, úgyhogy gőzerővel dolgozunk az anyák napján és a ballagásoknak a ajándék kivitelezésében.
És ilyenkor vannak külső segítőitek is, vagy a kis csapat oldja meg, aki mindig is szokott dolgozni?
Hát jelenleg a kis csapat, viszont a nyári táborok besegítésében ott már külső segítséget fogok kapni.
Ugye az május az elég sűrű ünnepekben, ugye anyák napja, ballagás, pedagógus nap, esetleg ezekre készültök-e külön a megszokottól eltérő módon?
Nyilván, folyamatosan készülünk, mivel nagyon fontos nálunk az egyedi dolgoknak az elkészítése, amely saját névre szóló különböző idézetekkel, akár a tanároknak egy-egy jelzőjével megilletett terméknek az előállítása. Nagyon sok minden készül, lézervágott termékeket készítünk különböző témakörben, pedagógus napra szintén készülünk, tanárnőknek, dajkanéniknek, óvónéniknek, vezetőknek. Nagyon sokféle dolgunk van, és próbálunk szebbnél szebb dolgokat, és mindig újabb feelinget kialakítani ezáltal.
És a vállalkozásod által készített egyedi dolgok, ezek valahol bemutatásra kerülnek-e? Hol találkozhat vele a közönség?
Nagyon sok terméket készítünk, amik egyedi feliratozásúak. Most jelenleg a tanároknak búcsúzó ajándékokat készítünk, különböző tollakat, tolltartókat, dísztárgyakat, amik különböző névvel kerülnek, osztálytablók, akkor a gyermekeknek a nevei által kis szívecskébe egy életfa, tehát bármilyen különleges terméket elő tudunk állítani lézervágott termékkel, 3D nyomtatással és különböző technikákkal. Viszont a vállalkozásunkon kívül különböző rendezvényeken is meg szoktunk jelenni. Most lesz a 4. aranybogrács főzőverseny Horton, jelenleg paraszt olimpiával kombinálva.
Ez mit jelent?
A paraszt olimpiában ilyen kis vicces mezőgazdasági dolgok, gumicsizma, talicskatolás, bálacipelés, különböző vicces feladatokat kell teljesíteni a versenyzőknek. Tavaly kezdtük először, nagyon nagy visszhangja lett, nagyon tetszett nekik, nagyon sokat nevettünk. Szó szerint összekovácsolta azokat az embereket, akik kilátogattak a rendezvényeinkre, és itt ezzel az aranyfőző bogrács versenyen általában, sőt az összes ilyen versenyre, általában mi szoktuk a díjakat elkészíteni 3D nyomtatással vagy lézervágott technikával. Jelenleg a főző versenyre is készítjük a legújabb ajándékokat.
Hát sok sikert kívánok a munkátokhoz! Kedves Erika, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz, mert nagyon egyedi és nagyon értékes dolgokkal foglalkoztok. A Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életutatokra.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Tóvai Erika textilszobrásszal, a Való Álom kreatív műhely vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rá.